Dicsértessék a Jézus Krisztus, Lukovics Milán vagyok, tisztelt hallgatóink, a mai evangélium a Márk evangélium 7. fejezetéből van, a 14-től a 23-ig lévő versekig, olvasom. Jézus egy alkalommal ismét magához hívta a népet, és így tanította őket. Hallgassatok rám mindnyájan, és jól értsétek meg. Nem az szennyezi be az embert, ami kívülről jut az emberbe, hanem ami belülről származik, az szennyezi be őt. Amikor Jézus a népsokaság elől bement a házba, tanítványai megkérdezték tőle, mi a példabeszéd értelme. Ezt felelte. Hát még ti sem értitek? Nem tudjátok, hogy amit megeszik az ember, az nem szennyezheti be, mert nem a szívébe jut, hanem a gyomrába és a félreeső helyre kerül. Ezzel tisztának mondott minden ételt. Aztán így folytatta. Ami az emberből ered, azt teszi tisztátalanná az embert. Mert belülről az ember szívéből származik minden gonosz gondolat. Paráznaság, lopás, gyilkosság, házasságtörés, kabzsiság, rosszindulat, csalás, kicsapongás, irigység, káromlás, kevésség, léhaság. Ez a sok rossz mind belülről származik, és ez teszi tisztátalanná az embert. Ez a részlet a tegnap olvasott evangéliumi szakasznak a folytatása, ahol a kézmosásról, ételeknek és konyhai edényeknek a lemosásáról volt szó, illetve hát a farizeusok szemrehányást tettek a tanítványoknak, hogy miért nem tartják magukat ezekhez a hagyományokhoz, és ennek a résznek a folytatása ez a most olvasott szakasz. Ez a téma, tehát a tisztaságnak és a hagyományoknak a témája, ez egy ilyen konfliktus forrás a farizeusokkal. Ugye még az egyházi évnek az elején vagyunk így februárban, és az evangéliumi szakaszok is Jézus nyilvános működését követik, ahogy ezt az evangélium bemutatja nekünk, de már megjelenik a nép vezetőivel és az írástudókkal való konfliktus. Ezeknek az embereknek a gyanakvása Jézussal szemben, illetve Jézusnak a velük való vitája. Aztán ez fog majd a későbbiekben, hát egészen odáig kiéleződni, hogy ezek az emberek Jézusnak a halálát fogják akarni, de még az elején csak Jézusnak az emberekhez való odafordulása, az első csodák, az embereknek az ámulata jelent meg az evangéliumi történetekben, hát most így már azt olvassuk, hogy felütötte a fejét a konfliktus is Jézus, illetve a zsidó népnek a vezetői között. Ez a téma, ez az evangéliumi szakasz, amit olvastunk, ez Máté evangéliumnál is, Máté evangéliumában is olvasható, ott kicsit dramatizáltabb formában, több a kérdés, a visszakérdezés, míg mondjuk Márknál inkább egy ilyen egységes, elbeszélő formában olvassuk ezt a történetet, de gyakorlatilag ugyanígy szerepel Máté evangélistánál is, és ugyanebben a szövegkörnyezetben. Ami érdekes, hogy Lukács evangélista kihagyja ezt a témát, tehát ez a rituális tisztaság, úgy is mondhatnánk, hogy valamiképpen az Isten tiszteletre való alkalmasság, bár ennél egy kicsit talán többet jelent ez a fogalom, ez inkább egy ilyen speciális zsidó téma, érezhetjük benne itt a Márk evangéliumban, nem csak Jézus tanítványainak és a farizeusoknak a vitáját, hanem az ősegyháznak a dilemmáit is, ahol ugye az volt a kérdés, hogy mennyiben kell megtartani a mózesi törvényt, például annak az étkezésre, illetve tisztaságra vonatkozó előírásait, és végül is az ősegyházban ebből vita volt, és ennek a viták, ezeknek a vitáknak az eredményeképpen az a döntés született, hogy nem kell megtartani a mózesi törvénynek ezeket az előírásait, legfeljebb a keresztények között élő zsidókra való tekintettel a leghangsúlyosabb pontokat. Minden esetre Lukács, aki görög nyelvű olvasóknak írja az evangéliumát, ő nem érinti ezt a speciálisan zsidó témát. Magában az olvasott szakaszban Ugye két fontos ellentétpár jelenik meg, az egyik ez a belső és külső dolgoknak a hatása vagy szerepe, a másik pedig majd a tisztaság, tisztátalanság kérdés lesz. Tehát egyébként maga az evangélium első látása nagyon egyszerű. Hát Jézus ezt mondja, hogy a külső nem olyan nagyon lényeges, a belső az, ami a döntő jelentőségű, és hát ezt tulajdonképpen szépen le is írta. Önmagában jól érthető evangéliumi szakaszról van szó. Úgyhogy próbáljuk azért egy kicsit ezt a külső-belső témát tovább gondolni. Úgy is megfogalmazhatnám a kérdést, hogy mi határoz meg minket. Sokszor érezzük úgy, hogy valamiképpen a külső környezetünk. Már az időjárás is befolyásolja a hangulatunkat, tehát a körülöttük élő emberek, esetleg eltanulunk tőlük például szavakat, kifejezéseket, vagy felhatalmazva érezzük magunkat bizonyos dolgokra, mert hát ugye rossz példát mutatnak nekünk, vagy hát éppenséggel úgy érezzük, hogy lehúznak bennünket, mert hát ebben a környezetben, amiben most kell élnünk, vagy a mai világban, hát nem lehet úgy talán megtartani Jézus tanítását. Ilyeneket szoktunk mondani, és ezzel szemben azért azt kell észrevennünk, hogy Jézusban valami óriási belső szabadság tapasztalható meg, vagyis a környezettől független tud lenni az ő belső érzülete és viselkedése. Ugye a legkirívó példa erre, hát magának Jézusnak ugye a szenvedés története, amelyben ő, ahogy megszólal, ahogy megszólítja a sorstársait a kereszten, ahogy az atyához szól, abban mindvégig ez a nagy belső szabadság van, és a megkeseredéstől való mentesség. Hogy hiába tesznek vele nagyon-nagyon rossz dolgokat, hát egyenesen ugye kínhalállal hal meg, mégsem törik meg, mégsem tart igényt sajnálatra, és nagyon sok esetben, több esetben, hát egy óriási méltósággal, és hát egyenesen nagyfokú szuverenitással szól. Még ma velem leszel a paradicsomba, atyám, kezedbe ajánlom a lelkemet. Vagy előzőleg az utolsó vacsorán azt mondja, hogy hát azért mondta el ezeket, ugye a búcsúbeszédet, hogy az én örömöm legyen bennetek, és az örömötök ezzel teljes legyen. Azért egy olyan ember, aki retteg is a szenvedéstől, a letartóztatásától, szembenéz a halállal, kínhalál vár rá nagyon rövid időn belül, ritkán hallunk ilyen mondatokat, hogy az én örömöm legyen bennetek, és az örömötök ezzel teljes legyen. Tehát, hogy Jézusban ezt a hatalmas belső szabadságot láthatjuk, és valami olyasmit mond, tanít nekünk ezzel a külső-belső megkülönböztetésével, vagy a belső dolgoknak a meghatározó jellegével, hogy nem a környezetünk az, ami maga alá gyűri az életünket, hanem tud az ember Jézus nyomában vagy követésében egy ilyen belső szabadságra eljutni, és hát talán ez nagyon meghatározó ebben, hogy nem a külső az, ami lehúz vagy lealacsonyít bennünket, hanem a belső. Az, amit felsorol, az a sok rossznak a felsorolását, az, ami valójában lealacsonyít, megaláz bennünket, nem pedig a külső történések. Nyilván a Krisztust követőket hosszú időn át, és hát ma is foglalkoztatja az, hogy hát hogyan is tartsuk akkor meg magunkat abban a minket körülvevő világban, ami nem támogat feltétlenül bennünket Krisztus követésében, és nyilván erre az egyik válasz az, hogy elkülönülés. Aminek van létjogosultsága, mert az ember gyenge, ugye a gyerek is kiszolgáltatott, tehát van annak jogosultsága, hogy egyházi iskolába, katolikus intézménybe írassuk, vagy a családban természetesen meg szeretnénk teremteni a kis egyházat, ugye az egyháznak egy ilyen alapsejtjét, de azért ezzel együtt érdekes, hogy az evangéliumban megjelenik azért az a kép is, hogy valamiképpen belevegyülni azok közé, az emberek közé, akik nem hisznek Krisztusban, ugye a só, amit beletesznek az ételbe, és megízesíti az egészet, vagy éppenséggel a kovász, amelyet az asszony belekever a lisztbe, és ez áthatja az egészet úgy, hogy egyébként hát egy kovásztól idegen közegbe kerül bele. Ugye nyilván akkor érdemes belebocsájtkoznunk ezekbe a helyzetekbe, mint a kovász vagy a só helyzete, hogyha mi alakítjuk át a környezetünket, és nem a környezetünk húz le minket. Azért mivel az ember gyenge, ezért arra is van példa, hogy bizony a környezetünk hat ránk negatíve, de ez nem szükségszerű. Tehát ha valamiképpen Jézus nyomában szerteszünk erre a belső szabadságra, akkor nyugodtan elvegyülhetünk az emberek között, és akkor mi leszünk rájuk hatással, és nem ők mi ránk, vagy nem ők húznak le bennünket. Érdekes ebből a szempontból, hogy a második vatikáni zsinat után ugye sok különféle törekvés ütötte fel a fejét, hogy hogyan is szólítsa meg az egyház azokat az embereket, akik eltávolodtak az egyháztól, és ennek egy érdekes példája volt Franciaországban az úgynevezett munkáspapi mozgalom, amikor papok a civil munkát, gyári munkát, kikötői munkát vállaltak, kétkezi fizikai munkát, mert hát ott tudtak közel lenni azokhoz az emberekhez, akik már nem mentek a templomba. És ezt egy ilyen nagyon szép kezdeményezésnek is gondolhatjuk, és érdekes az, hogy ezt aztán utána leállították. Biztos, hogy voltak részsikerei, de hát valahogy az a kockázat is valóra vált, hogy sajnos nem mindig a Krisztust követő ember tudta megtartani magát, és volt hatással a környezetére, hanem hát egy kicsit őt húzta le, vagy rossz esetben le is züllesztette az a közeg, amibe került. Tehát az, hogy belső szabadság, az nem adottság, hanem azt valamiképpen nekünk is meg kell, vagy nekünk meg kell szereznünk Jézus példája nyomán. A másik ilyen különbségtétel, ami itt megjelenik, ugye a tisztaság, tisztátalanság, amelyre nekünk nem nagyon van analógiánk. A mózesi törvény részletesen szabályozza, hogy ki mikor alkalmas az Isten tiszteletre, de talán azért ez emberi kapcsolatokat is érint. Tehát ugye az evangéliumban is többször szerepel az, hogy az, aki tisztátalan a leprája vagy a vérfolyása miatt, annak ugye nem feltétlenül illik más valakit megérinteni. Néha a tisztátalannal való érintkezés és tisztátalanná tette az embert. Ugye mondom, a mi számunkra ezek nem ismert fogalmak. Egyetlen egy ponton kerül elő ez a mi gondolkodásunkban, ez pedig ugye a Szent Mise elején azt mondjuk, hogy méltóképpen ünnepeljük a szent titkokat. Tehát, hogy most méltók vagyunk, vagy méltatlanok, egyfelől mindig méltatlanok, hiszen az áldozás előtt is azt mondjuk, hogy Uram, nem vagyok méltó. Másfelől pedig, hát az a döbbenetes dolog, hogy Isten nem vetette meg, nem nézte le azt, ami nem teljesen tiszta. Ha lenézte, vagy megvetette volna, akkor nagyon nagy bajba lennénk mindnyájan. De hát az a döbbenetes üzenete az evangéliumnak, hogy Jézus Krisztus vállalta ezzel a nem teljesen tiszta világgal való találkozást is.